Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Óriási változás készül a világban. Hamarosan a történelem, amelyben élünk, válaszút elé állít mindannyiunkat, mondta az építési és közlekedési miniszter Bonyhádon az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának előestéjén tartott megemlékezésen. Lázár János a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban rendezett eseményen hozzátette. Ez ma már nem döntés kérdése. Az viszont igen, hogy mi magyarok 2025-ben és 2026-ban melyik irányt választjuk. Nagy a felelősség, unokáink is nyögni fogják választásunkat, vagy hálával emlegetik döntésünket. A választási lehetőségekről azt mondta, alávetettség vagy függetlenség, felfordulás vagy visszatérés a nyugodt gyarapodáshoz, káosz vagy rend. A miniszter beszélt arról is, hogy 1956-ban Bonyhádon sokan hősiesen küzdöttek. A város a tolnai és baranyai ellenállás, szabadságharc fontos pontja volt. A magyar nemzet a szabadságból él, nem tud meglenni anélkül, mondta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1956-os emlékünnepségén Budapesten. Varga Bajusz Veronika úgy fogalmazott, sokan sokféleképpen próbálták a magyarokat megtörni, de a magyar nép szabadságát nem tudták elvenni. Szavai szerint a szabadságharc résztvevőinek köszönhető, hogy bár a forradalom nem volt sikeres, mégis annyira benne maradt az emberekben, a nemzetben, hogy kitartott ez a láng. Kitartott az elhivatottság és a szabadságvágy, ami aztán elvezetett ahhoz, ami a rendszerváltást meghozta. Ezt szeretném megköszönni önöknek, jelentette ki az államtitkár. Ma is Magyarországra, Budapestre figyel a világ, hasonlóan 1956-hoz, mert a világ vezetői is látják Magyarország békés szándékát. Jelentette ki a honvédelmi miniszter a Rákóczi Szövetség 1956-os megemlékezésén Budapesten a Bem József téren. Szalai Bobrovnicki Kristóf az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának előestéjén tartott megemlékezésen hangsúlyozta. Mindenki, aki komolyan veszi a szabadságot és komolyan számba veszi az emberi életeket, őszintén drukkol a magyaroknak és a békének. Most a béke a mi nemzedékünk kezében van, most nem hibázhatunk, most jól kell csinálnunk, tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy 1956-ban a szabadság rövid időre valósággá vált. Ugyan nem állhatott fenn sokáig, de megváltoztatta a magyarságot és a világot is. Az elmúlt 15 évben Magyarország kormányának a legértékesebb szövetségesévé az a vállalkozó, munkaadó vált, aki saját magán kívül mások eltartására is képes, másokról is gondoskodik. Mondta az építési és közlekedési miniszter Bonyhádon a Völgységi Ipari Park infrastruktúrális fejlesztésének alapkőletétele előtt. Lázár János a csaknem 800 millió forintos beruházás helyszínén hozzátette. A Völgységi Ipari Parkban működő vállalkozások több mint 1000 embernek adnak munkát, és bővítést terveznek. Bonyhádon 2011-ben 600 regisztrált álláskereső volt, most 200-an vannak, de nehéz jól felkészült, jól dolgozó munkavállalót találni, jegyezte meg. Kiemelte, 2010-ben 3.650.000 adófizető munkavállaló volt Magyarországon. Most 4.950.000-en dolgoznak, és fizetnek a munkájuk után járulékot. Ez azt jelenti, hogy több mint 1 millióval többen dolgoznak. A foglalkoztatási ráta közel van a 80%-hoz, mondta. Végül az időjárásról. A felhős tájakon fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, de az északi középhegység északi oldalán maradhatnak tartósan felhős tájak. Másutt általában több órára kisüt a nap, mielőtt nyugat felül estétől beborul az ég. Estig helyenként lehet eső, zápor, majd nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik. Északnyugaton, nyugaton intenzív csapadék, sőt zivatarok is kialakulhatnak. A déli-délnyugati szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, az északnyugati-nyugati tájakon viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben döntően 20 és 26 fok között, a tartósan felhős tájakon ez alatt alakul. Híreket hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Gulyás Zsolt, Encsi plébános mesél a kurzió magyarországi elterjedéséről, hatásáról.
1989-ben Iskaszentgyörgyön volt az első kurziló. A Budapest egyházmegyében telepedett meg először, majd utána jött az Egri egyházmegyébe, tehát 1994-ben kezdődött el egyházmegyei szinten a kurziló. A Gályernő atya és az Ágfai Antal atyák voltak azok, akik az első kurzilókat tartották. És hát azóta úgy folyamatosan működik, kisebb-nagyobb megszakítással, illetve a 30 év, az már több mint egy generáció. Az idők jelei megváltoztak, egészen más volt a helyzet akkor, mint most, és azt is mondhatom, hogy a problémák is másak most, mint ami mondjuk 30 évvel ezelőtt volt. Igen, tehát ugye a 1989 ez a rendszerváltás körül van. Itt Magyarországon a közösség élet eléggé le volt nyomva, tehát nem lehetett ugye államügyi, egyházügyi hivatal ellenőrizte azokat a papokat, külön büntette, megfigyelés alatt tartotta, akik közösségeket szerveztek. És ugye állami hitoktatás egyáltalán nem volt, de mondjuk voltak azok a jó szándékú emberek, 30 évvel ezelőtt, akik mondjuk most ilyen 70-80 évesek, akkor mondjuk 40 évesek voltak, de voltak vallásos szüleik, nagyszüleik, tehát valamit kaptak oda haza. Az oktatási rendszerben semmit, és volt egy nagy hiány, egy nagy vágyakozás. Tehát a rendszerváltás után, amikor az egyház úgy igazán szabaddá lett, lehetőségek nyíltak, és sok emberben ott volt az a jellegű vágy, hogy a Jóisten még jobban megismerni, közelebb kerülni, rendezni az életünket, és akkor jöttek Magyarországra haza azok a szerzetesek, akik a szerzetesek szétosztatás után elmentek Magyarországról. A verbitáktól ilyen volt a Gályernő atya, a jezsuitáktól is többen, de aki a kurzilóban megjelent, a Bőti Tamás atya. És ők nagy hívvel, nagy odaadással jöttek, tehát ugye hallottam a Gályernő atyának egy riportját, amelyben arról nyilatkozott, hogy Magyarország missziós terület, és hogy a kurziló jó missziós módszer lehet, hogy evangelizáljunk, na de hogyan? És ugye ő Dél-Amerikában szolgált, a dél-amerikai kultúrkör erősen hatott rá. Persze, ugyanúgy, mint ugye Spanyolországból indult ki a mozgalom, de ezt a szellemiséget próbálta vinni. Mégis van egy kis különbség abban, amikor a Bőti Tamás atya Kanadából jött haza, és Kanadából hozta a kurzilót. Tehát két kultúrkörből jöttek, egészen más helyzetből. Mi itt az Egri egyházmegyében, ugyan, ahogyan említettem, Gályernő atya kezdte az Ágfai Antallal, de utána Seregi érsek úr a Takács Alajos atyát bízta meg. Mert ugye a kurziló mozgalom úgy kezdődik el, hogy a főpásztornak az engedélyét kérjük, és ahol a főpásztor azt mondja, hogy igen, engedélyezi, akkor elindul a kurziló. És így a Seregi érsek úr a Takács Alajos atyát bízta meg, aki a Bőti Tamás atyával volt így kapcsolatban is. Utána már 94-ben emlékszem, már akkor ők a második, vagy az első kurzilókat már ők vették, és a Budapesti Egyházmegyéből jöttek segíteni munkatársak. Tehát visszatérve, hogy 30 évvel ezelőtt más volt a helyzet. Tehát az emberekben volt egyfajta nyitottság, egyfajta éhség, rendezni dolgokat, mélyülni, tehát ami elmaradt, ami kimaradt az életünkből, mert nem lehetett. És a három nap, a kurzilónak a három napja egy jó lehetőség arra, hogy a Jóistent még jobban megismerjük, illetve hogy élményszerűen, tehát a kereszténység lényegét éljük meg, illetve a kereszténység lényegét szeretnénk átadni ebben a három napban. És ugye Mallorcáról indult el a Kuzru a spanyol polgárháború után, amikor az egyházat lefejezik, több száz püspököt, több ezer papot, szerzetes kivégeznek, tehát az egyház vezetését teljes egészében ellehetetlenítik, és Szent Jakab sírjához induló zarándokokat készítették föl, illetve csoportvezetőket képeztek ki. Valójában ez egy egyhetes képzés volt, és valójában ebből alakult ki a Kuzru, ez három napban sűrűsödött össze, ettől kellően intenzív mondjuk a Kuzrunak az első három napja. De ott is az, ami, tehát az eredeti cél az volt, hogy hívek minél öntudatosabban éljék meg a keresztény mi voltukat, minél jobban megtapasztalják az Isten szeretetét, és hogy ez az Isten szeretete mozgat és sarkal bennünket arra, hogy a világban az Úr Jézus minél jobban meg tudjuk jeleníteni. Na, tehát ez volt körülbelül 30 évvel ezelőtt, most viszont megint más a helyzet. Még egyszer mondom, több mint egy generáció elmúlt, most már az egyház szabad, de megint egy olyan világban vagyunk, ami talán akkor, amikor Szent Másik János Pál pápa beszélt az Istentől elszakadt kultúráról, meg a halál kultúrájáról, azt még a 90-es évek elején nem értettük. Az viszont most már ilyen eléggé húsba vágó, illetve hogyha mondok ilyen szót, hogy mesterséges intelligencia, akkor a világunk egészen más problémákkal küzd, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt. Tehát engem itt ugye a mostani párizsi olimpia kapcsán ugye egészen megdöbbentett egy cikk, ami a transhumanizmus koráról beszél, ami számomra is teljesen új volt. Transhumanizmusnak a legnagyobb akadálya a természet. Ugye arról szól, hogy az embernek a természetébe, akár az emberi szervezetbe hogyan lehet beépíteni a mesterséges intelligenciát, és hogy ez ilyen egészen elképesztő dolog, de az életünknek minden területére kihat. Tehát mondjuk egy egyszerű példa, 30 évvel ezelőtt nem telefonálhattunk, elmentünk a Kuzrúra, három napra elvonultunk. Manapság meg mindenki megy a saját mobiltelefonjával, senkinek nem mondhatjuk, hogy tegye el, vagy ne telefonálj, kérhetjük, de mindenki úgy is úgy tesz, ahogyan szeretné. Na, röviden így ennyit, más a helyzet. Én azt gondolom még, amitől a mostani helyzet nehezebb, mint 30 évvel ezelőtt, hogy egyfajta vallásos analfabetizmust vélek felfedezni egy negatív sztereotípiával. Tehát az elmúlt rendszernek az oktatási rendszeréről ki kell jelentenünk azt, hogy a kommunizmus az egy istentelen rendszer volt, és az oktatásnak is bizonyos részeit ezt áthatották. Például a történelem oktatásban, amikor beszéltek, hogy sötét középkor, hogy az egyház a fejlődésnek a gátja, ez nagyon sok emberben ilyen általános módon elterjedt. Vagy ha valaki pedagógus pályára készült 1990 előtt, addig még ő nem vizsgázott le a marxista-ateista filozófiából, ő nem lehetett pedagógus. És hány pedagógus szenvedett attól, hogy ott a saját egyház, főleg vidéken, saját egyházközségében nem gyakorolhatta a hitét, hanem ment máshová. Tehát egy ilyen kettősség volt, és a manapság azt látom, hogy van egy ilyen vallásos közömbösség, tehát hogy nem érdekel különösebben az, hogy az Isten engem szeret, vagy az életünknek milyen húsba vágó kérdései vannak. Ma is vannak kérdések, csak valahogy ezek a korunknak a különböző aspektusai eltompítják azokat a fontos kérdéseket, amelyek 2000 évvel, meg 5000 évvel is, meg hogyha előre megyünk a jövőbe, ugyanúgy kérdések lesznek. És a leghúsba vágó kérdés az, hogy mitől félik, mi az, ami az életmenet megnehezíti. És akkor eljutunk két dologhoz, a halálhoz, és eljutunk a bűnhöz. És olyan korban élünk, miközben a halál kultúráját éljük, hogy a halált tagadjuk, és ugyanígy a bűnt is tagadjuk, mint hogyha ha nem lenne. És ugye nyilván itt van az Úr Jézus, pedig pont ebben a két dologban akar választani számunkra. Szóval az embereket kimozdítani abból a jó világból, tehát hogy most a gyakorlati materializmust élünk meg, ami azt jelenti, hogy el vagyok a magam világában. Tehát ezek a kütyük, a korunk eszközei teljes egészében el tudnak szilítani, és én jól vagyok. Ne szóljanak bele az én életembe. nem mondják meg, hogy nekem ez így pont jó. És akkor eljutunk ahhoz a tapasztalathoz, hogy addig még 30 évvel ezelőtt, amikor indult egy kurziló, akkor egy éve 4 kurziló is volt, sőt Miskolcon indítottak el, mert voltak jelentkezők, volt egyfajta hív, amivel hívták az embereket is, tényleg de jó, jaj de jó, szeretném megismerni. Manapság pedig egy ilyen visszafogottság van, persze mi is változunk, meg alakulunk, de hogy nehéz megszólítani úgy embert, nem is megszólítani, elhívni valakit 3 napra, hogy ő tapasztaljon meg olyan valamit, amit utána más lesz az látásmódja, más lesz az életfelfogása, hogy találkozik az élő kereszténységgel. És vannak, akik ezeket visszariad ettől a dologtól, hogy hát itt lehet, hogy az életem meg fog változni, mert lehet, hogy látom azokat a kurzusoknak, akiknek az életem más lett. És hogy én ezt akarom, nem akarom. De azt hiszem, nem csak a kurzulóval van így, hanem majdnem minden lelkiségi mozgalomnál, hogy nehéz megtalálni azokat az elkötelezett keresztényeket, akik szívből, lélekből az Isten fizetséggel, lelkülettel teszi a dolgát. Tehát, hogy az Isten szeretete mozgat, és semmit nem várok azért a dologért, amit én örömmel teszek Istenért. Korábban úgy volt, hogy valaki házasít vége, és akkor ő azon az úton van. Valaki kurzilós, csak azon az úton van. Valaki a Szent Élek szemináriumban van, csak azon. Valaki a Mécsbe tartozik, csak azon van. Van, aki az Emmanuel közösség is az. Az érthető, hogy mindenki egy közösségbe köteleződjön el. Csak mondjuk, aki részt vesz a Szent Élek szeminárium, azt mondja, hogy hát a kurziló mást ad. Részt veszek a kurzilón is. A házas hétvége mást kap, mint amit a kurzilón kapok. Erre mondom, hogy összeérnek, tehát az egyik lelkiségi mozgalom megismeri, mert mindegyik ad, mindegyik jó dolog, de bizonyos dolgokat másképpen közelít meg. Tehát addig mondjuk még a házas hétvége valójában a párnak a kapcsolatára irányul, és hogy ők ketten hogyan tudják űrűzni és hordozni az Isten szeretetét, addig a kurziló jobban az egyénre koncentrál, hogy én és az Isten. Persze nyilván annak van egy hatása, hogy a házasságomra is hat, amit a kurzilóban én megtanulok, vagy megtapasztaltam. Tehát itt értem az, hogy összeérnek, és bizonyos szinten majdnem minden lelkiségi mozgalomban ugyanazokkal a nehézségekkel küzdünk. De ugyanakkor meg azt látom, hogy addig még 30 évvel ezelőtt úgy lassan jöttek be ilyen láthatatlan szembenállások, megfogalmazottak, hogy én ez vagyok, mi ezek vagyunk. Manapság ez eltűnt, és azt látjuk, az elkötelezett embereket látjuk, és azokat a gyümölcsöket, amit egy-egy lelkiségi mozgalom ad. Sok út van Krisztushoz, sokféle módszer, sokféle, nem lehet mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, mert mindegyiket, hogyha a Szentlélek mozgat, akkor mindegyiknek megvannak a gyümölcsei, és mindegyik jó. Azt is ki kell mondani, nem mindenkinek való a kurziló, miközben ad, de itt jön az a körültekintés az előkurzilóba, hogy kiket hívunk meg. Ha csak egyszerűen arra gondolok, hogy azért a kurziló mondjuk a 3 nap eléggé intenzív, egyfajta fizikai erőnlétet is, meg szellemi erőnlétet is kíván. Rám, mint kispap, nagy hatással volt a Bőti Tamás atya. Egyébként csakunkra, tehát a kurzilósoknak, főleg amikor elején találkozunk, csak hogy körülbelül érthető legyen. Tehát ő, mint jezsuita szerzetes, akkor aki ilyen 60 év körül jött haza Magyarországról, törte a magyart, kereste a szavakat, de hogy mi kispapok számára fontosak voltunk. Eljött az Egri szemináriumba, beszélt a Szent Ignáci imamúdról, a szemlélődésről, és ő több turnusba kispapokat hívott meg, Füzérre jártunk lelki gyakorlatra. Én is 2-szer voltam. Volt 1 hónapos is, meg 2 hetes. És én 2 hetes Szent Ignáci lelki gyakorlatra hívott bennünket. Tehát számomra a Tamás megnyerő volt. Elnézést, nem szeretnék senkit se bántani, de 18 évesen, vagy nem tudom, 21 hány évesen, vagy 20 év körül, amikor egy számomra nagy tekintét jelentő pap, és ráadásul még szerzetes, tehát egy nagy tudású szerzetes, egy világlátott szerzetesről van szó, és amikor ő azt mondta, hogy de tegezzetek, nyilván azért, mert ő egy másfajta kultúrkörből is jött. De nekem ez annyira megtisztelő volt, és ahogyan ő foglalkozott velünk, és akkor elmentünk Füzérre, ott voltunk nem 6-an, 8-an, 10-en, ott vezetett bennünket, tehát az életéből 2 hetet velünk töltött, és természetesen ez nagy hatással volt ránk, hogy fiatal papnövendékekért, szerzetesekért ő mit tett, vitt bennünket, szóval egy nagyon emberi, közvetlen kapcsolatot értünk meg vele, És ő, amit hozott Magyarországra, azt vinni akarta a papotnak. Nagyon sok papot meglátogatott. Tanúja voltam, tapasztaltam azt, amikor egy plébániára bementünk, és beszélt a kúzilúról, a házas hétvégéről, és hívta a plébánosokat, hogy nézzék meg, hogy mi ez. Tehát itt úgy mozgatott is, éreztük azt a lendületet, azt a tüzet, amit ő hozott, és ő szerette volna, hogyha mi is, mint kispapok, nem csak a Szent Ignác imamódot, hanem ezeket a lelkiségi mozgalmakat is megismernénk. Ugye a házas hétvégére akkor még nem hívhatott, mert ugye ahhoz az kell, hogy valakit felszentenek, és legalább 5 évig kell szolgálnia, vagy szerzetes közösségben lenni, hogy valaki mondjuk a házas hétvégével részt vehessen. De a kúzilúban lehet hívni, és akkor így hívott meg, és nagyon sokszor hívott bennünket, és én is visszagondolok, hogy nehezen álltam neki, hogy akkor elmegyek, de hát ugye külön van férfi kúziló, női kúziló, és kicsit így felülírta a dolgot, mert akkor volt időm, amikor női kúziló volt Pécsett. És ez 1994 nyarán volt ez az első pécsi női kúziló. Én voltam kispapa, többiek már papok voltak, de 5 voltunk szerzetesek, papok, meg én, mint kispap. És így ismerkedtem meg a kúzilóval, még egyszer mondom, hogy egészen más egyházmegyébe, Pécsett. Amit ott megtapasztaltam, ott az volt az a rádöbbenés, hogy Krisztus ügye nem csak a papoknak és a szerzeteseknek fontos. Hogy vannak elkötelezett világiak, akik életüket adják, életüket teljes egészében áthatja a krisztusi szeretet, hogy itt vagyunk, ahogyan velünk a kúzlóban foglalkoznak, ahogyan tanúságot tesznek az életükről, az Isten iránti szeretetükről, küzdelmeikről. Szóval ez úgy nagyon ilyen felemelő is volt, egyrészt rádöbbenésre arra, hogy ja, hát tényleg nem csak a papok vannak az egyházban, hanem a világiak is, és a világiaknak ugyanúgy fontos ez. És volt egy olyan jellegű tapasztalat is, vagy élmény, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát, hogy mi papok, a világiakkal kell, hogy összefogjunk, és hogy így igazán a szép, mert ugye a kúzilóban van 2 pap, meg vannak civilek, akik jelen vannak, és a kúziló üzenetét, illetve Krisztus üzenetét akarják nekünk átadni. Tehát ez volt a nagy élmény, és volt bennünk egy olyan jellegű készlet, és emlékszem, amikor az volt a cél, hogy én, mint kispap, megismerjem ezt a módszert. Tehát, hogy tudjam, hogy mi a kúziló, és én ezzel a szándékkal mentem, hogy igen, ez egy módszer, de szeretném megismerni, hogy milyen is ez. És valójában, amikor hazajöttünk, akkor érdekes, hát Isten nyugtassa a szegény Nemoda Zolit, 2 évvel járt alattunk, és együtt kezdtük a szemináriumban, mint kispapok a kúzilót. És akkor ott elkezdtünk kiscsoportozni. Tehát a szemináriumban, civilekkel, amikor elkezdődött a kúziló, hogy kiscsoportba baráti közösséget próbáljunk alakítani. És akkor így ment tovább, és valójában ugye a kúziló az úgy végigkísérte a papi életemet. És mint módszer azt láttam, hogy egy olyan módszer, ami Krisztushoz vezeti az embereket. És ahogyan mondtam, nem mindenkinek való, de jó módszer. Tehát, hogy amikor láttam azt, hogy itt életek változnak meg, hogy az ember lelkében megy végbe, azt pontosan nem tudjuk. De mondjuk tudom, hogy a nagybátyám életében ugyan nem lett olyan értelemben kúzilista, hogy most ő kis csoportot alkotott volna utána, de hogy az egész szemlélete megváltozott, az egész Isten kapcsolata megújult, az igen, és ez a kúziónak köszönhető, illetve azoknak a tanúságtevőknek, akik együtt volt és együtt élte meg a 3 napot. Nekem, mint módszer, tehát mint papot is, meg mint keresztényt is az mozgat, hogy a Krisztus örömhírét hogyan tudjuk továbbadni. Ez, ami adott a közösség, hogy ez egy jó módszer arra vonatkozólag, hogy ténylegesen hogyan lehet valakit felébreszteni az alvó keresztény állapotából. Vagy valaki, aki mondjuk egészen távol van az Istentől, és hogyan tapasztal meg olyan dolgot, amit már senki nem beszél az ő életéből.
De colores, de colores.
Kedves hallgatóink, Gulyás Zsolt Encsi plébánost hallották.
Eljött le a földre, ide költözött Isten, hátra hagyta minden kincsét, csak hogy köztünk éljen. Egy mennyei küldött, akit régóta vártak, de mégsem ismerték fel, vele kegyetlenül bántak el. Sose volt benne bűn, ami bűneink hordta, ami ítéletünk lett én neki vállalt sorsa.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.
Leó pápa katekézise. Krisztus feltámadása eloszlatja az emberi szomorúságot. Leó pápa. Az uzsora megrontja az emberi szívet és rabszolgasorba taszítja a szegényeket. Szent II. János Pál pápa. Maradj továbbra is velünk. Páter Vértesaljai László jegyzete.
Leó pápa katekézise. Krisztus feltámadása eloszlatja az emberi szomorúságot. Leó pápa arra buzdított szerdai katekézisében, hogy ismerjük föl a feltámadást és ezzel az igazságot, aki eljött üdvözíteni minket. Csodálkozzunk rá minden nap a feltámadt Jézus húsvéti örömére. Jézus feltámadása és az Emmauszi tanítványok. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.
La risurrezione di Gesù Cristo è un evento che non si finisce mai di contemplare e di meditare.
Jézus Krisztus feltámadása olyan esemény, mely folyamatosan arra késztet, hogy szemléljük és elmélkedjünk róla. Minél jobban elmélyülünk benne, annál jobban átjár minket csodája, vonzereje, mint egy vakító, de egyszer s mind elbűvölő fény kiáradása. Az élet és az öröm robbanása, ami negatívból pozitívra változtatta az egész valóság értelmét, mégsem feltűnően, egyáltalán nem erőszakosan, hanem szelíden, rejtve, mondhatni alázatosan ment végbe. Hogyan gyógyíthatja meg Krisztus feltámadása korunk egyik leggyakoribb betegségét, a szomorúságot? Leó pápa ezúttal erre a kérdésre kereste a választ katekézisében. Sokak életét behálózza ez az érzés, ami olykor elkeseredésbe torkol, átjárja bensőnket, és nem engedi, hogy az öröm szerephez jusson. A szomorúság elveszi az élet értelmét és erejét, mint egy céltalan és értelmetlen utazássá teszi azt. A két Emmauszi tanítvány csalódottan és csüggedve hagyja el Jeruzsálemet, elveszítették a Jézusba vetett reményüket, akit megfeszítettek és eltemettek. Ebben az evangéliumi szakaszban az emberi szomorúság paradigmája mutatkozik meg előttünk. Kárba veszett az a sok energia, amit a cél elérésébe fektettek. Elpusztult mindaz, ami az életükben a legfontosabbnak látszott. Szerte foszlott a remény, a csüggedés vette birtokba szívüket. Mindez egészen rövid idő leforgása alatt, péntekről szombatra viradóan, az események drámai egymás utánjában.
Il paradosso è davvero emblematico. Questo triste viaggio di sconfitta e di ritorno all'ordinario si compie lo stesso giorno della vittoria della luce, della Pasqua che si è pienamente consumata.
14. Leó pápa rámutatott a nyilvánvaló ellentmondásra, mely a kudarcnak megélt szomorú utazás, a mindennapokhoz való visszatérés és a világosság húsvét győzelme között van, hiszen mindkettő ugyanazon a napon következett be. Egyszer csak a két tanítvány mellé szegődik egy utazó, talán egy azok közül a zarándokok közül, akik Jeruzsálemben voltak húsvétkor. Ő a feltámadt Jézus, de az emmausziak nem ismerik fel. A bánat elhomályosítja látásukat, eltörli az ígéretet, amit a mester többször is tett nekik, hogy meg fogják ölni, és ő a harmadik napon föltámad. Az ismeretlen oda megy hozzájuk, és érdeklődve hallgatja, amiről szomorú arccal beszélnek. Jézus meghallgatja őket, hagyja, hogy kiöntsék csalódottságukat. Aztán egészen nyíltan megszídja őket, mondván: Ó, ti balgák, Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Aztán az írásokon keresztül bebizonyítja, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, meghalni és feltámadni. Ekkor a két tanítvány szívében újraéled a remény lángja, és mivel közben rájuk esteledik és célhoz érnek, meghívják titokzatos utitársukat, hogy maradjon velük. Jézus elfogadja a meghívást, és asztalhoz ül velük. Kenyeret vesz, megtöri, és nekik adja. Ebben a pillanatban a két tanítvány felismeri őt, de azonnyomban eltűnik szemük elől. A megtört kenyér gesztusa felnyitja a szív szemét, minden világossá válik. A közösen megtett út, a gyengéd és erős szó, az igazság fénye. Azonnal újraéled bennük az öröm, visszasietnek Jeruzsálembe, hogy mindent elbeszéljenek a többieknek. Valóban feltámadt az Úr. És itt a valóban szón van a hangsúly, nem véletlenül köszöntik így egymást a keresztények húsvét napján. Jézus nem szavakkal, hanem ténylegesen feltámadt. Teste őrzi a kínszenvedés nyomait, irántunk való szeretete örök pecsétjét. Az élet győzelme nem puszta szó, hanem valós, konkrét tény. Az Emmauszi tanítványok váratlan öröme legyen finom figyelmeztetés számunkra, amikor nehézzé válik az utunk. A feltámadott változtatja meg gyökeresen a távlatot előttünk azáltal, hogy reményt sugároz, ami betölti a szomorúság okozta űrt. A szív ösvényein a feltámadott velünk együtt és értünk jár.
Testimonia la sconfitta della morte, afferma la vittoria della vita, nonostante le tenebre del Calvario.
Tanúskodik a halál bukásáról, megerősíti az élet győzelmét a Kálvária sötétség ellenére. Amikor felismerjük a feltámadást, akkor megváltozik a világlátásunk. Visszatérünk a fényre, hogy felismerjük az igazságot, amelyik megmentett és megment minket. Leó pápa végül arra buzdított, hogy minden nap éberen csodálkozzunk rá a feltámadt Úr húsvétjára. Csak ő nem ismer lehetetlent.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Leó pápa, az uzsora megrontja az emberi szívet, és rabszolgasorba taszítja a szegényeket. 14. Leó pápa elítélte az uzsora gyakorlatát, mint súlyos bűnt, amely életeket, családokat és társadalmakat tesz tönkre. Az emberi szív megrontásának nevezte, amely kihasználja a sebezhető embereket és aláássa az emberi méltóságot. Október 18-án szombaton az olaszországi Nemzeti Uzsora Ellenes Tanács tagjaihoz intézett beszédében a pápa megköszönte nekik 3 éves elkötelezettségüket az uzsora áldozatainak megsegítése és az etikus gazdasági gyakorlatok előmozdítása iránt. Figyelmeztetett, hogy az uzsora mind egyéni, mind globális szinten továbbra is egy fájdalmas és régi seb, amely továbbra is sújtja a szegényeket és a peremre szorultakat.
Il fenomeno dell'usura rimanda al tema della corruzione del cuore umano.
Az uzsora jelensége, mondta a pápa, az emberi szív romlottságára utal. Ézsaiás profétát idézve emlékeztetett arra, hogy a Szentírás elítéli a kizsákmányolást, és arra buzdítja a hívőket, hogy tépjék le az igazságtalanság láncait és szabadítsák fel az elnyomottakat. Milyen messze van Istentől, kiáltott fel a pápa, azok hozzáállása, akik addig préselik az embereket, amíg rabszolgává nem válnak. Az uzsora nem pusztán számviteli kérdés, súlyos bűn, amely tönkreteheti a családokat, felemésztheti az elmét és a szívet, sőt, kétségbeesésbe vagy öngyilkosságba sodorhatja az embereket. Leó pápa figyelmeztetett, hogy az uzsora gyakran a gazdasági nehézségekkel küzdőknek felajánlott segítségként álcázza magát, de hamarosan felfedi, hogy mi is valójában. Egy folytogató teher. A következmények különösen azokat sújtják, akik már amúgy is törékenyek, például a szerencsejáték függőség áldozatai, illetve az orvosi vagy pénzügyi vészhelyzettel küzdő családok. 14. Leó pápa kiterjesztette figyelmeztetését az egyéni eseteken túlra, elítélve az uzsorás pénzügyi rendszereket, amelyek egész népeket kényszeríthetnek térdre. A katolikus egyház katekizmusára hivatkozva emlékeztette a jelenlévőket azokra, akik a kereskedelemben uzsorás és pénzsóvár gyakorlatokat folytatnak, amelyek éhezést és halált okoznak emberi testvéreik között.
Le loro responsabilità sono gravi e alimentano strutture di peccato iniquo.
Az ilyen cselekedetek bűnös struktúrákat hoznak létre, és súlyos felelősséget hordoznak. Határozottan feltette a kérdést. A kevésbé szerencsések nem emberi lények? A gyengék nem osztoznak-e a mi méltóságunkban? Azok, akik kevesebb lehetőséggel születtek, kevesebbet érnek emberként, csupán a túlélésre vannak ítélve? A válaszunk ezekre a kérdésekre meghatározza társadalmaink és jövőnk értékét. Vagy visszaszerezzük erkölcsi és lelki méltóságunkat, vagy a mocsok vermébe zuhanunk. 14. Leó pápa megköszönte az uzsora ellenes tanács folyamatos szolgálatát, és a tanács munkáját ebben a szent évben a remény jelének nevezte, amely teljes mértékben összhangban van az irgalmasság jubileumának szellemével. Zakeus evangéliumi történetéről elmélkedve a pápa hangsúlyozta, hogy a megtérés, akár csak a vámszedői, akkor lehetséges, amikor találkozunk Krisztus ingyenes szeretetével.
Quando prevale la ricerca del guadagno, gli altri non sono più persone, non hanno più volto, sono solo oggetti da sfruttare.
Amikor a profit válik célunká, mások elveszítik az arcukat, és kizsákmányolás tárgyává válnak. És végül mi is elveszítjük önmagunkat és lelkünket, emlékeztetett a Szent Atya. Azok megtérése ugyanolyan fontos, mint a közelségünk azokhoz, akik emiatt szenvednek. Beszédének végén 14. Leó pápa arra buzdította az uzsora elleni küzdelemben résztvevőket, hogy bátran és egységben tartsanak ki az egyház pásztorainak támogatásával és az evangéliumból ösztönzést nyerve.
Szent II. János Pál pápa, maradj továbbra is velünk, Páter Vértesaljai László jegyzete.
Október 22-én szerdán éppen ma van az ő emléknapja. Reggeli szentmisénben felidéztem őt rendházunk fiatal jezsuitáinak, akik már nem ismerhették a nagy lengyel pápát. Utaltam a tegnapi ünnepre, Boldog Károly király napjára, mert ők ketten valahogy összetartoznak. Szent II. János Pál pápa édesapja ugyanis a nagy háború idején az osztrák-magyar monarchia katonatisztje volt, aki nagyon tisztelte Károly királyt. Éppen ezért az 1920-ban született második fiát róla nevezte el, és bizonyára mesélt mindjáról a kis Karolnak, aki 9 éves korában elveszítette édesanyját, így a mélyen vallásos hitű édesapja nevelte nagy gonddal és sok imádsággal. 1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd halála után Károly lett ugyanis az osztrák-magyar monarchia trónörököse, majd Ferenc József halála után 1916. november 21-én foglalta el a császári trónt, ezzel pedig egy politikai szempontból megoldhatatlan és bonyolult válsághelyzetet örökölt. 1916. december 30-án koronázták Magyarország apostoli királyává a Mátyás templomban, alig 29 évesen. Egyetlen európai uralkodónként támogatta 15. Benedek pápa béke törekvéseit. Ez a lelki örökség is rászállt a lengyel pápára, mert hosszú 27 éves Péteri szolgálata alatt meg nem szűnően küzdött a háborúk és a háborús konfliktusok megszüntetéséért. Itt a rádióban a harmadik emelet folyosóján járva ma délelőtt rám köszönt a Szent Pápa derűs mosolyának azzal a képével, amelyet először 1993-ban láttam itt a rádió földszinti Marconi termében. A festmény valójában egy sorozat, a rádiós pápák arckép csarnokával, előtérben az éppen regnáló pápa az alapító 11. Piusszal és a Nobel-díjas Marconi fizikussal, a rádió egyik feltalálójával. Szent II. János Pál pápa nagyon szerette a vatikáni rádiót. Még krakkói érsek korában, római látogatásai során rendszeresen interjút adott a lengyel szerkesztőségnek. A stúdió ma az ő nevét őrzi egy szép emléktáblával, és arra emlékeztet, hogy a krakkói érsek 19 alkalommal adott interjút ott. Másfél évvel megválasztása után, 1980. február 5-én, a rádió alapításának következő évi 50 éves jubileumára való készület jegyében meglátogatta a rádiót, és így köszöntötte a munkatársokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A számomra oly kedves üdvözlettel fordulok hozzátok, amely mindig is a Vatikáni Rádió jellegzetes mottója volt. Örömmel tölt el, hogy itt lehetek közöttetek ezen a családi összejövetelen, közvetlenül a Vatikáni Rádió 50. évfordulójának előestéjén és 10 évvel a Palazzo Pio, vagyis a rádió székházának felavatása után. Mindez csak előkészület volt az igazi ünnepre, mert 1981. február 12-én napra pontosan a Vatikáni Rádió első adásának 50. évfordulóján szentmisét mutatott be a Sixtus kápolnában a munkatársak jelenlétében, hálaképpen azért, hogy a pápa hangját világszerte lehet hallani a Vatikáni Rádió áldásos tevékenysége révén. Homiliájának első gondolatai így hangzottak. 50 évvel ezelőtt, ezen a napon, tisztelt elődöm, 11. Pius pápa először intézett rádió üzenetét a világhoz, ezzel megnyitva azt, amit jogos büszkeséggel neveztek a pápa rádiójának. Az volt a kívánságotok, hogy ezen az 50. évfordulós napon az egyetemes egyház látható pásztora köré gyűjjetek össze, hogy hálával és örömmel vegyetek részt az eukarisztikus szentmise áldozatban. Azt kértétek tőlem, hogy ezt a szentmisét, amelyet most a Sixtus kápolnában mutatunk be, éppen abban az órában tartsuk meg reggel 7 órakor, amikor egyébként minden nap a rádió kápolnájából közvetítitek a napi szentmisét. Főként azon keresztény testvéreink számára, akik Krisztushoz való hűségükért szenvednek, valamint a betegekért és idősekért, akik egyébként nem tudnak részt venni rajta. A mai szentmise kezdő imája szép emléket állít lelki örökségének, mert visszaidézi első nagy enciklikáit, amelyek a Redemptor Hominis, Krisztus az emberiség egyetlen megváltója, és a mennyei atya, aki Dives in Misericordia, az irgalomban gazdag Isten. Könyörögjünk! Irgalmasságban gazdag Istenünk, aki Szent II. János Pál pápát egész egyházad elöljárójául rendelted, enged kérünk, hogy tanítása által oktatva, megnyissuk szívünket Krisztusnak, az emberiség egyetlen megváltójának, üdvöt hozó kegyelme előtt, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Teszem hozzá a cím ismétlésével, Szent II. János Pál pápa, maradj továbbra is velünk.
Péter Vértesajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Fehér volt, sápadt, mint a köd. Kopott akár a fák, s a nyírkos őszi lomb közé rejtette homlokát. A szája széléről rubin, virággá nyílt szavak peregtek szét a fű közé. Leroskadt házfalak pihentek barna ujjain, szemébe bújt az ég, s egy ország fogta könnyesen, némán ütőerét.
Fehi Ferenc októberi halott című versét Farkasinszki Edit mondta el. Fehi Ferenc költő, az emigráns magyar líra kiemelkedő alakja, 1921-ben született, elemi iskoláit Pécelen végezte, középiskoláit Bonyhádon fejezte be az evangélikus főgimnáziumban, ahol érettségizett. A Ludovika Akadémia elvégzését követően Jutason kiképzőtisztnek nevezték ki. A II. Világháborúban alakulatával 1944-ben amerikai fogságba esett, egy évet töltött Franciaországban, fogolytáborban. Az a kerülése után Kőbánya előjáróságán dolgozott, mint tisztviselő, rövid első házasságából egy kislány született. 1947-ben fél évre internáltak, majd letartóztatták. Az elvón annyira megverték, hogy rabkórházba került, ahonnan sikerült megszöknie. Jugoszlávia felé szökött, ahol 8 hónapot töltött táborban, közben felesége elvált tőle. Olaszországba került, majd 1951-ben kivándorolt Kanadába, ahová követte második felesége Micske Teréz, és házasságukból 2 fiúk és 3 lányuk született. Dolgozott dohánytörőként, később bányász, majd erdőírtó, sokáig élt nagy szegénységben, végül Torontóban helyezkedett el az iskola széknél. Torontóban verses kötetei jelentek meg, verseit közölte a Római Katolikus Szemle, a Budapesti Vigília és az Irodalmi Újság. Munkásságát többek között Határ Győző és Gyöngyös Imre méltatta, 1973-ban Sík Sándor díjban részesült, Magyarországon 2005-ben a Hazátlanul című antológiában jelentek meg válogatott versei. 2006-ban 15 verséhez Dinnyés József daltulajdonosért dallamot és Mondjátok el címmel egy CD lemezen adta ki azt.
Hiába, hazád magára ismer minden hű fiába. Élőnek súg titkot a holt, el ne hitt, hogy minden hiába volt. Feljön majd a nap, ha a csillag lehull. Ez a sorsod, szabadon ne hagyd a torkod, ne kínáld oda melled, ellep a vörös felleg. Élőnek súg titkot a holt, el ne hitt, hogy minden hiába volt. Feljön majd a nap, ha a csillag legúl. Aki magyar, térdeplésből ugor talpra, ez lesz életünknek harca, jövünk fényes arca. Ez a harc most tényleg végső, ne habozz, és nem lesz késő. Térdeplésből ugor talpra, aki magyar, velünk tart ma, ezért vártunk 56-ra. Az őszöd veled harcol, minden ősöd az elnyomottakból. Így lesznek a hősök, élőnek súg titkot a holt. El ne hitt, hogy minden hiába volt. Feljön majd a nap, ha a csillag lehull. Aki magyar, térdeplésből ugorj talpra, ez lesz életünknek
harca, jövőnk fényes arca. Ez a harc most tényleg végső, ne havazz, és nem lesz késő. Térdeplésből ugor talpra, aki magyar, velünk tart ma, ezért vártunk 56-ra.
Aki magyar, velünk tart ma, térdeplésből ugor talpra, ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. Aki magyar, velünk tart ma, vártunk a végső harcra. Aki magyar, velünk tart ma, térdeplésből ugor talpra, ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. Ez a harc most tényleg végső, ne havazz, és nem lesz késő, térdeplésből ugor talpra, aki magyar.
Imája.
Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlan Úr rendelkezésed. Csak egyet hagyd meg ajándékul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,